Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt vannak velem a mai vendégeim, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök. Hát a Szívvel, Lélekkel beszélgetés sorozat két résztvevőjét köszöntöm sok szeretettel. Dr. Gál Katalin belgyógyász, szakorvos és házi orvos. Szép jó napot kívánok, doktornő!
Jó napot kívánok!
És itt van velünk hát íróként Németh Pákolicz Tamás, és hát egy nagyon érdekes kezdeményezésről beszélgettünk, de ennek a műsornak alapvetően a testi-lelki egészség megőrzése a célja, és valahol én úgy érzem, hogy az önök témája nagyon tud kapcsolódni a mi küldetésünkhoz, hogy hogy tudunk ennek a megőrzésében segíteni, vagy hogy tudunk abban segíteni, hogy ez újra kapcsolódni tudjon egymáshoz a testi-lelki egészség. Hogyan indult a Szívvel, Lélekkel?
Az ő betegségével kezdődött. Úgy kezdődött, hogy majd a részleteket ő elmondja, egy olyan helyzetbe került, amikor szkanderezett a halállal. És amikor ebből a helyzetből ő kijött, eljött hozzám, mint házi orvoshoz, és innen kezdődik igazából a mi kapcsolatunk, mert a kórház után jön egy olyan hosszú időszak, ami nagyon sok feladatot ad, hogy még egyszer ez ne fordulhasson elő, és ezt mi együtt végigcsináltuk, és a végén a Tamás ötlete volt az, hogy ha már ennyi tapasztalatot gyűjtöttünk együtt, akkor meg kellene osztani azokkal, akik esetleg benne vannak, vagy még előtte állnak, vagy esetleg meghallgatják azokat a figyelmeztető jeleket, amiket esetleg úgy érzem, hogy nem annyira közismertek.
Ez így van. Kapcsolódom. Mert hogy az alapvetése a dolognak, hogy ez 2 évvel ezelőtt volt ez a sajnálatos egy hónapos tortúrám, aminek a végén a Füredi Rehabilitációs Intézetből, Kardiológiai Rehabilitációs Intézetből hívtam föl Katalin, mint házi orvost az akkori állapotomnak megfelelően, akkor már szükségem volt arra, hogy valaki fölírja a gyógyszereimet, hogy valakivel ezeket a orvosi dolgokat meg lehessen osztani. És ugye rögtön azzal indított, hogy na, akkor menjek be, és akkor majd elbeszélgetünk. Rögtön össze is tojtam magam, hogy úristen, akkor most jön egy ilyen iszi orvosi beszélgetés majd, hogy mi lesz a terápia, meg így a számok, meg úgy az életforma, meg amúgy a vérkép, meg az összes többi. Úgyhogy fölkészültem mindenfélével, hogy majd hogy fogok én kibújni az ilyen vaskalapos dolgok alól. És akkor bementem a házi orvosi rendelőbe, azzal együtt, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, de orvosbeteg kapcsolatban egyáltalán nem voltunk, mert hogy én nem nagyon jártam orvoshoz, és csak a jogosítvánnyal kapcsolatos orvosi vizsgálat miatt keveredtünk össze talán egy évvel azelőtt, amikor ő mondta egyébként, hogy el kéne mennem kardiológiára, de sürgősen, mert az EKG-n már olyanokat mutatott, de természetesen én azt nem vettem komolyan, mint ahogy akkor sok minden nem vettem komolyan még. És akkor ezen alkalommal, amikor beültünk az orvosi szobába, akkor azt mondta, hogy hagyjuk, pontosan ismeri a kórtörténetet, elolvasta az egészet, fönt van az interneten, elérhető a egészségügyön, és inkább arról beszélgessünk, hogy tulajdonképpen mit szeretnék most másképp csinálni, mert hogy életformán kellene változtatni, hogy kiderüljön az, hogy mi az, ami miatt ez az egész kialakult. A biológia az a következmény, hogy találjuk meg az igazi okokat. És akkor jött egy ilyen egyéves periódus, ami alatt nagyon sok mindent végigjártam, végignéztem, és mindig megbeszéltük azokat a fejleményeket, amik ezzel kapcsolatban mondjuk úgy, hogy tapasztalatként lecsengtek, és nagyon szépen egy irányba mutatott mindent, de gyönyörűen. Tehát ez egészen katartikus élmény volt számomra. És egy éven keresztül én egy évet adtam arra, hogy ez meglegyen egy év, kevesebb idő alatt is letisztult a kép, és a következő egy év pedig egyfajta szintézis lett, aminek a lényege az, hogy azt az életforma váltást, azt a szemléletmódváltást keresztül vigyem, amit a tapasztalatszerzős megelőző év alatt összeállítottunk. Tulajdonképpen az életemnek minden szegmensét azt szét kellett szedni mozaikokra, és újra összerakni csak egy kicsit másképp. A családi élettől kezdve a munkán keresztül a művészeti tevékenységet, nekem van egy jogi praxisom is, azt is, és ennek a vége felé jött az a beszélgetés, amikor mondtam, hogy én szoktam előadásokat tartani, irodalmi előadásokat, zenés kísérettel, a saját könyveimet szoktam így bemutatni, és hogy miért nem csinálunk egy ilyet, hogy én nagyon szívesen elmondanám ezeket a tapasztalatokat, tehát a szintézist azoknak, akik esetleg ebben a dologgal igazából most ismerkednek, vagy kénytelenek ismerkedni, tehát mondjuk, hogy szívér és érrendszeri tüneteik vannak már, csak még nem vesznek róla tudomást, ugyanúgy, mint hogy én sem vettem róla tudomást. Ez volna a motiváció, ugye, és ez volna a kettőnknek a közös munkája, mert hogy Katalin adja az orvosbiológiai részét a dolognak, egy nagyon pontos és jól körvonalazott tünetismertetést arról, hogy mire kell odafigyelni. Én pedig a dolgot a bőrön érezhetővé teszem, mivel a személyes beszámolók azok mindig olyanok, amiket az ember közvetlenül szemtől szembe tud közvetíteni, hogy azok beviszik az információt, azokat az információkat, amiket egyébként hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni.
Azért az nem annyira szokványos szerintem, hogyha az embernek a körzetében történik mondjuk egy szívinfarktus, akkor azt mondja a körzeti orvos, hogy akkor gyere, üljünk le, és ezt beszéljük át, hogy ez minek a következménye, hanem megvan gondolom az utógondozás, de hogy ilyen szinten átnézni, hogy mi vezethetett idáig, esetleg mi az a páciensnek az életében, milyen olyan történések vannak, amik aztán idáig elérnek, az nem olyan szokványos.
Igen, és az a baj, hogy a mostani egészségügy úgy, ahogy az egész világ, nem ebbe az irányba megy. Tehát ezért gondoltuk, hogy egy olyan előadást állítunk össze, amiben a szervi elváltozások és konkrétan a lelki hozzávezető dolgok együtt vannak. Tehát már kezdve az anatómiától, hogy ugye elmondani, hogy néz ki a szív, és miért fontos az, hogy jó legyen az oxigén ellátottsága, mellette, hogy mik az alapérzelmek, és az alapérzelmek hogy kötődnek a szívhez. Tehát amikor még semmi baj nincs, és a magyar nyelv az gyönyörű, hiszen a szívvel kapcsolatban a legtöbb alapérzést ki tudom fejezni. Igaz, hiszen, hogyha örömér, torkom dobog a szívem, ha bánat ér, akkor ráült a szívemre, megszakad a szívem, szívtelen ember. Tehát rengeteg olyan kifejezés van, amiben maga a szerv és maga az érzés, az akkor is kapcsolódik, amikor nincs baj. Most akkor utána a következő lépés, hogy elmondom, hogy alakul ki biológiailag, patológiailag az infarktus, mit jelent az infarktus. De ez ugyanúgy lelki síkon megvan, hogy mi az a blokk, mi az a lelki blokk, ami megakadályozza az életenergiának az áramlását, hiszen mondom, ez egy élet-halál harc. És utána ki lehet fejteni, ki lehet bogozni, ugye egyrészt testi oldalról, amit agyba, szájba lehet hallani, igaz, hogy a dohányzás, a stressz, a koleszterin szint emelkedés, elhízás, cukorbetegség, tehát ezek úgy ott vannak. Na de az, hogy mindegyik mögött valahol ott van a lélek is, még abban is, hogy mi a genetikája. Mert ugye a genetika az nem egy kőbevésett dolog, genetika az valami hajlamot jelent, de ahhoz, hogy ez felszínre kerüljön, életmód kell. De már a genetikát megnézve, tehát hogyha valakinek a családjában a szívérrendszeri betegség férfi vonalon ott volt, akkor ma már családállítással, egyéb technikákkal meg lehet tudni, hogy mi volt az a blokk, vagy hol volt az a blokk, ami esetleg ezt a folyamatot meg tudja állítani. Tehát rengeteg olyan dolog van, jó, abban nem tudunk beleszólni, hogy fiúnak vagy lánynak születünk, de a többiben mindenhol ott van a léleknek valamilyen gubanca, ami nincs feldolgozva, és ezeket nem lehet elkerülni, tehát kijön az árujelentés, hogy stressz elhárító vagy stressz kerülő életmód javasolt, ez egy álom. Nem, a stressz az ott van, csak meg kell tanulnunk, hogy kell feldolgozni. És ezen ment a Tamás lépésről lépésre, mindig egyik lépés adta neki a másikat, és lelkesen, és nyitott volt rá. Tehát nem csak az, hogy ez orvosnak nincs erre ideje igazából a mai rendszerbe, de nagyon kevés az a beteg, akinek erre igénye van. Mert hiába akarom én ezt adni, hogyha nincs fogadóképes beteg. de a Tamással egymásra találtunk ilyen szempontból, azt lehet mondani, mert nekem is nagyon, én is nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon jól működött a dolog, és hát ez lett a vége, hogy előadunk. Hát ez meg egy meglepetés nekem.
Mennyire jellemző egyébként például az önpraxisára az, hogy holisztikus szemlélettel vizsgálja a betegek életét és leleteit is?
Hát ez úgy kezdődött nálam, hogy ugye belgyógyász voltam, és belgyógyászaton rengeteget tanultam, meg már egyetem mellett is éjszakás nővérként nagyon sok tapasztalatot szereztem, és a belgyógyászatot Berettyóújfaluban végeztem, ahol aztán mély víz. Tehát tényleg éjjel-nappal dolgoztunk, rengeteget tanultunk, és én úgy jöttem ki körzetbe, amikor felköltöztünk Szentendrére, hogy én nagyon biztos voltam, és tudtam, hogy ezt így kell csinálni. És akkor jött a beteg, és én magabiztosan, ugye a gyógyszerek, kivizsgálás, minden úgy, ahogy én azt megtanultam, és akkor egy idő után ugyanúgy visszajött a beteg. És ugyanazokkal a panaszokkal, hát mondom, nem, biztos nem jó gyógyszert írtam, kicseréltem, elment, hát nem visszajött harmadszor is. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy valami nem stimmel. És itt volt az a pont, meg nyilván az embernek a személyes élethelyzete is mindig mutatja az irányt, hogy nyitni kell másfelé. És akkor ez volt az, amikor a pszichológia egy kicsit, lehet mondani, ezotéria, de mindenféleképp te a kínai, indiai tudások azok, amikből úgy kóstolgattam, és valahogy ez így alakult, és a betegeim megszokták, és főleg azok jöttek, akik ezt igényelték. Meg egy idő után én is tudtam, hogy ha valaki nem fogékony, akkor nem kell erőködni, nyilván mindenkinek a saját élete. Ez olyan, az orvos olyan, mint egy étlap, elmondja, hogy miből választhat a kedves vendég, és a vendég majd fizet a végén.
Milyen tünetek voltak? Mit érzett? Tehát beszéljünk egy picit a konkrét problémáról, hogy hogy kezdődött, milyen volt ez az EKG, és aztán mi lett a végkifejlete?
Az EKG, hogy is fogalmaztál, és aztán utána volt még egy vizsgálatom, egy ilyen céges vizsgálat, ahol ugyanezt mondták, hogy rendellenességet mutat, de nem volt igazából olyan szignifikáns jel, ami azt mutatná, hogy ez most egy ilyen infarktust veszély, de nagyon erős figyelmeztetés, hogy nem stimmel valami. Igazából nekem olyan szempontból pekjem volt, amivel kapcsolatban nagyon sokaknak pekjük van, hogy ez az egész történet egy reflux tünet átfedéssel burkolózott el a tudatom alá, hogyha szabad így fogalmaznom, mert egyrészt tényleg nem lehet fölismerni, hogy az most éppen miért fáj, másrészt pedig nagyon könnyű azt mondani, hogy nekem refluxom van, nem a szívemnek van baja. És abban, hogy bele lehet szépen simulni ebbe a gondolatiságba. Úgyhogy ez a bizonyos reflux, ez úgy volt, és igazából akkor alakult ki egy félelemérzetem, hogy ez valami komolyabb, és akkor tudatosodott, amikor azt hittem, hogy szétszakadt a gyomrom, tehát annyira fájt. És reflukszal is mentem el a Honvéd Kórháznak az éjszakai ügyeletére, hogy nekem most valami történt itt a refluxommal, mert hogy elképesztően fáj, hogy négy kézláb kellett bemásznom gyakorlatilag. Mert éjszaka beültem a kocsiba, mert annyira fájt, és akkor bevezettem oda a körúthoz, és leparkoltam, kerestem még egy jó parkolóhelyet is, és amikor már ott voltam az ajtóban, akkor már nem tudtam fölállni. És akkor a felvétel is kérdezte, hogy visszakérdezett, hogy mellkasi panasz? Mondom, hát tulajdonképpen igen, mellkasi panasz. És akkor onnantól kezdve ők már tudták, hogy itt nem arról van szó, fölfeküdtem az ágyra, amikor behívtak, megnézték, szívultranggal is közölték, hogy aktív infarktusban vagyok, és a szívemnek a 27%-a működik per pillanat. Úgyhogy utána mentünk is föl, azonnal úgy, ahogy voltam farmerba, cipőbe mindenbe fölvittek, és megkaptam az első stenteket, amik ugye az értágítást, és akkor megnézték a többi koronáért, és kiderült, hogy mind a három el van záródott. Tehát mind a három, abból az egyik teljes hosszában. Úgyhogy ebben az egész történetben az a három furcsaság van. Az a legnagyobb furcsaság, hogy ez, én úgy gondolom, hogy miért alakult ki. Tehát, hogy akkor még 50 évesen voltam, 49, ugye ez egy fatális dolog, ekkora károsodáshoz azért nagyon sokat kell tenni, és én nem tettem semmi rosszat, meg semmi olyat, amitől ez bekövetkezhet. Úgyhogy ez volt az egyik, ami nagyon furcsa volt. A másik nagyon furcsa dolog az, hogy ha ez így kialakult, akkor ebbe azért úgy bele szoktak halni. Tehát ezt nem nagyon szokták túlélni. Hát tulajdonképpen én is belehaltam egyszer, mert újraélesztettek, és ez a kör ez megvolt, meg a hozzákapcsolódó testen kívüli élmény is, tehát olyan rendes klinikai halál, hogy azt a szakirodalom részletezni is tudja.
Ez a műtét során történt?
Nem, ez egy szövődmény volt, egy tulajdonképpen az ingervezetésnek a sérülése, már amikor a füredi rehabilitáción voltam, a második este következett be egy nagyon súlyos aritmia, ami azt jelentette, hogy fölgyorsult a pulzus 250 környékére, és alig volt tapintható, és azt ugye 10-15 percig tovább nem bírja a szív, és akkor megáll. És ezt olyankor úgy kezelik, hogy egész egyszerűen kiütnek. Tehát nem lehet másképpen megállítani ezt a folyamatot. Az volt a probléma, hogy ez 3 óránként visszajött. Tehát 3 óránként szóltam, ott voltam az intenzíven, visszavittek, rám kapcsolták a szívmonitort, meg ott füttyögött, és mielőtt füttyögött, már szóltam, hogy mindjárt jön. És akkor jöttek, a tappancs már rajtam volt, szóltak most, és akkor kiütöttek. És akkor helyreállt. És akkor úgy komolyan kétségbe estem, hogy azért ez nem összeegyeztethető az élettel. És akkor az egyik ilyen alkalommal, amikor mondtam volna, hogy jön, akkor így lecsukódott a szemem, és elájultam. Legalábbis azt hittem, hogy elájultam, mert néztem, hogy milyen furcsa hálom az, ami most itt történik, mert hogy nem szoktam magamról álmodni. És akkor magamat láttam az ágyon, 3 méter távolságból ott ült mellettem az ápolónő, aki éppen egy kanült cserélt ki, és akkor történt az, hogy nekem így lehuppant a szemem, és ezt én így láttam, és olyan furcsa érzés volt, hogy ilyet nem szoktam álmodni, és ilyet, ez nem lehetséges, és akkor ez olyan fél percig tartott, amikor is rájöttem, hogy és akkor egy cifrát még káromkodtam is azon helyben, hogy én akkor most oda át vagyok. Tehát akkor ez beugrott. És abban a pillanatban egy nagyon komoly erő megfogta a mellkasomat, és visszahúzott, tehát úgy húzott vissza, mint amit a filmeken lehet látni, ezt tényleg úgy ábrázolják, ahogy én is megéltem. Visszarántott oda a testemhez, és akkor fölültem nagy levegővel, és akkor ott álltak már az orvosok, és mondták, hogy kérdeztem, hogy mi történt, hol vagyok. Mondták, hogy fibrát, és a másik oldalról hoztuk vissza. Én igazából eddig is elhittem ezeket a dolgokat, most már tudom. Tehát ennek azt gondolom, hogy nem nagyon van biológiai magyarázata, mert hogy ha lett volna, akkor tudtam volna, hogy most erről van szó. De én csak később jöttem rá, hogy ezt tehát nem egy program szerint így gondolja az ember, hogy elájul, és akkor valamit álmodik, és akkor az jön be a korábbi ismereteiből, hogy na most akkor biztos ezt kell látni, meg azt kell látni, meg így kell érezni, meg úgy kell érezni. Nem, ez teljesen magától történt. És egyébként meg nagyon kellemes érzés volt. Tehát a visszajönni sokkal rosszabb volt, mint ott lenni. Csak hát az a helyzet, hogy rengeteg sok dolog van még, amit meg kell csinálni. 2 gyerkőcöm, elképesztően sok tervem van, amik egyik jobb, mint a másik. És ezeket még mind össze kell hozni, és én ezeket nagyon élvezem csinálni. Úgyhogy ezért kegy az a, most érek a 3. nagyon furasághoz ebben az egészben, hogy hogyan lehet, hogyha valaki akkora szívinfarktus kapott, mint én, meg úgy tönkre mentek az erei, és nem halt meg, és túlélte, de hogy lehet, hogy tulajdonképpen semmit nem érzek belőle. De facto, így, ahogy mondom. Tehát nincs semmiféle betegségérzetem, 5 emeletet simán fölrohanok, hogyha szükséges, lovasijászom, hegyet mászok, és nincs ennek a dolognak olyan következménye, ami bármilyen szinten hátrányosan befolyásolná a mindennapjaimat. Azon kívül, hogy mindig elfelejtem bevenni a gyógyszereimet, és akkor nagyon gyorsan pótolni kell. Mert ugye az is a betegségtudattal jár.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Most egy pici szünetet tartunk, de mindjárt folytatjuk a beszélgetést dr. Gál Katalin szakorvossal és Németh Pákolic Tamással. A mai témánk a Szívvel Lélekkel előadás sorozat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.